Kedves hallgatók, szervusztok, ez itt továbbra is a kettes számrendszer, és továbbra is Bernát Józsi séf a vendégünk. Talán oda lehetne mondani a titulus mellé, hogy cukrász, bár ő ellenkezett mikrofon bekapcsolása előtt, mert hogy bár rengeteg olyan könyvet írtál már, ahol süteményekről van szó, de papírod még nincs erről, hanem te úgy fogalmaztál, hogy inkább legyél édesszájú séf.
Uh-huh. Én azt mondom, hogy édesszájú séf vagyok, és ez is tök izgalmas, hogy például, hogyha valakinek ez a hivatása, akkor lehet, hogy nem olyan lendületesen, vagy nem olyan boldogsággal csinálja azokat a dolgokat. Én szeretek sütni, de jobban szeretek főzni. Tehát Aha. Az mindig jó egyébként, hogy a végén egy kis vajjal, sóval, fűszerekkel ki lehet egyenlíteni egy ételt, vagy vissza lehet hozni az életbe. A desszerteknél, hogyha valamit az elején rosszul mérünk ki, nagyon sokszor akkor káosz a vége.
Igen, ez a baj vele, tehát ott nincs benne az a kreativitás, érted, hanem tényleg minden gramra, decire, milliliterre.
Szabály követőnek kell lenni.
De akkor mi benne a jó?
De van benne egyébként kreativitás, jó, szerintem.
Van.
Hát nem tudom, én sokat sütök, és nekem, az a, az a tapasztalatom, hogy igen, az biztos, hogy úgy, hogyha egy süti annyira nem sikerül, akkor ez nem ugyanolyan, mint hogyha egy étel nem annyira sikerül, mert akkor az tényleg mehet rossz. Kukába, mert igen, akkor rossz lett igen. A tésztája, akkor szalonnás lett, akkor nem olyan arányba került bele.
Szalonnás lett, figyelj, milyen szaknyelv, ez mit jelent?
És tudom, milyen furcsa, hogy pont, hogy nem szaknyelv. Tehát, hogy vidéken az, hogy szalonnás, amikor ha nem sül meg mondjuk egy tészta, amikor összeesik mondjuk egy piskóta, és ilyen úgy néz ki, mint egy pite, vagy egy...
Tehát, mintha rétegei lennének?
Vagy egy sűrű krém.
Van benne, belül a közepén van egy réteg, sületlen valóban, ami olyan, mint a sületlen.
Aha, és arra azt mondjuk szalonnás?
Aha.
Ezt nem tudtam.
Mert úgy néz ki egyébként, mint egy fehér szalonna.
Aha.
A kedvencem egyébként most a karácsonyi időszakban szerintem, aki tud sütni, annak nagyon jó szeme van arra, hogy a kép alapján megmondja, hogy valami nyers vagy sült. És neves cukrászok, meg neves cukrászdák olyan nyers zserbókat és beigliket raktak ki képpel, hogy nekem égett a pofám helyett.
De nem azért van, mert hogy a karácsonyi időszakban akkora dömping annyira
hajt. Ja, nem magyarázzuk meg.
Nem magyarázzuk meg. Ez egy tudás.
Néznek, hogy megcsillant a Józsinak a szeme? Tehát ez az, ami a műsorokban is mindig látszik. Ez nagyon kemény szigor, hát ami most kijött a szemem tekintetedből.
Kedves vagy, hogy védenőket. Figyelj, én azt mondom, hogy amikor ennyibe kerül egy zserbó meg egy begli, ne legyen nyers. A másik pedig az, ami az elmúlt években divat volt, hogy ha valaki nyitott hobbiból magának egy cukrászdát, kávézót, és elta a süteményét, azt mondta, hogy rusztikus. Nem rusztikus, az egy elrontott sütemény. Tehát, hogy nagyon fontos az. Édesanyám
vagy
rusztikusan.
Vagy kézműves, még azt szokták.
Anyukám rusztikusan sütött, és precíz pontos volt. Az, hogy mondjuk az egyik rétegben kevesebb krém van, a másikban több, és el van törve a tészta, és csúnya, az nem rusztikus.
De figyelj, egyébként, ha már itt tartunk, ez most lassan 10 millió séfországa lettünk, ugye? Tehát, hogy a főzés, sütés, főzés, ez egy divatos dolog lett, bár te tudom, hogy azt mondod, hogy nem volt gasztro forradalom Magyarországon, majd még erre nem. Ezt is mondd el, persze, hogy miért gondolod. Én azért azt látom, ha nem is forradalom, de nagyra tártuk azokat a kapukat, amik nagyon szükre voltak zárva, tehát, hogy tényleg így a hagymasír, paprika és a tejföl univerzumból azért kiléptünk az elmúlt 10-20 évben. Nem?
Nem léptünk még ki. Tehát, hogy nekem ami furcsa, hogy az a beszélgetés első részében mondtad azt, hogy nem annyira fontos az, hogy mennyiséget egyen az ember, de Magyarországon még fontos. Tehát sokszor látom azt akár a barátaim körében is, hogy fontosabb az, hogy meglegyen az adott mennyiség, mint hogy a minőség jobb legyen.
De én inkább arra gondolok, hogy magamból is tudom, hogy 20 éves koromig nem tudtam, mi az az avokádó, vagy legalábbis nem kóstoltam. Érted? Tehát, hogy egyszerűen azért ma már a boltok polcain is, a receptjeinkben is, és egyébként nektek tévés séfeknek köszönhetően szerintem a legtöbbünk konyhájában is sokkal színesebb a kamrapolc, mint annak előtte volt.
Mondjuk, amit én szeretek, az a magyar konyha. Tehát én nagyon-nagyon rajongom a magyar konyháért, és egy magyar konyhát úgy meg lehet dolgozni, úgy át lehet variálni, hogy az 2025-ben is megállja a helyét, és az, hogy most bekerül a konyhánkba esetleg egy avokádó, egy mangó, a mandula, és ez is mennyire furcsa, hogy én, mint vidéki gyerek, nálunk drága dolog volt a mandula. Hm. És amikor én fölkerültem mondjuk barátokhoz, elmentem Sopronba, és a kertből szedtük a mandulát, és ott tette, hát én teljesen kétségbe estem, hogy
Úristen. Még Kunhegyesen mi volt, ami minden háznál
alma,
volt?
Alma, körte, szilva, tehát és jó kis kompotok. Ezek, és aki szerintem vidéken él, a sárga barasznak a magját ette mandula helyett.
Hmm. Ugye a magyar konyhába lehet ezeket az új, eddig nem, vagy a 80-as években nem használt alapanyagokat beletenni, mint mondjuk az avokádó, vagy a mangó, de akkor erre tudsz példát mondani?
Persze, például amit én nagyon szeretek, a strapacska, jutúró strapacska. Uh-huh. Sok szalonnapörccel.
De az nem is magyar étel egyébként, nem?
Hát én már magyarnak
jó,
veszem.
De régiós. Tehát,
akkor mondjuk azt, hogy akkor legyen az, hogy egy nudli, egy galuska, uh-huh. egy túrós galuska uh-huh. mondjuk szalonnapörccel, és sült kelbimbóval.
Kérem.
Bizony.
Tényleg?
Aha. A kelbimbót megmossuk, leszedjük a külső csúnyább leveleket, ketté vágjuk, és a vágott felületen egy vajazott vastag tepsire a vágott felülettel lefele lefordítva uh-huh. betesszük a sütőbe, egy előmelégített 200 fokos sütőbe. Aha. És akkor egy kb. 18-20 perc alatt mérettől függetlenül, fölgyfüggően megsül a kelbimbó, és ezt rá tudjuk dobálni. És ez mondjuk egy sült báránybordához, pörc mellé. Tehát a szalonna pörc mellé. Jó, de hogy aki nem akarja a pörcet rászorni, nyugodtan teheti helyette
is. És mondhatja azt, hogy egy zöldséges köretet ettem a húshoz.
Egy új hullámos.
ez viszont, csak a szénhidrátot.
Ez viszont jöntem. Szomorú egyébként számomra, hogy tényleg mostanában a zöldségek egyre kevesebb hangsúlyt kapnak ételeknél. És a másik, ami szintén probléma, és megint visszakanyarodhatunk arra, hogy most mennyire volt itthon gasztroforradalom.
Na igen, de akartam én is.
Hogy a manapság nagyon sokszor van köret hiányos étel. Tehát amikor megkapsz egy étteremben egy ételt, a húsból még van, de köreted már elfogyott. Én ettől nagyon rosszul vagyok. Tehát, hogy kellő mennyiségű köretet oda kell tenni mellé, mert akkor van komfortérzete az embernek.
Ez azért van, mert félnek az éttermek, hogy meggyanúsítják őket azzal, hogy
a körettel váltják ki a húst. Igen. Tehát, hogy itthon nagyon sokszor van az, hogy könnyebben átesünk a ló másik oldalára, mint hogy ráüljünk a lóra. A kedvenc ilyen példám egyiket ilyen szempontból, hogy amikor kapsz egy mondjuk egy túros csúszát, és kevés rajta a tejföld, és szólsz a felszolgálnak, hogy szeretnék még egy kevés tejföld kérni hozzá, és kihoz fél kilót. És mondtam, hogy nem tudok az ala fél kiló tejföldel, mit csinálom, jó, maga kérte. Meg ugyanez, amikor, hogy kevés rajta a pörc, és kérek hozzá a pörc, és akkor kihoz húzdek a pörcöt, és utána felszámolja 1500-ért. És nekem ezek a furcsák, hogy valahol ezt kellene belőnünk, hogy mi az a mennyiség, vagy mi az az adag, ami egy reális
de hát
adag.
Meg azt kéne belőnünk, hogy kell a vendéggel bánni.
Hát egyébként most olyan utakat, vagy kapukat nyitottál itt meg, és abszolút a szívemből beszélsz, mert amikor azt mondod, hogy ez a gasztroforradalom nem történt
akkor
meg.
Ez nem történt
akkor meg. Ez nem történt meg, és a Dórival nekünk ez mindig egy tehát, hogy ő egy étterembe járó, szívesen kísérletező, kíváncsi valaki, nekem meg ezek az élmények tökéletesen elveszik a kedvemet attól, hogy...
Te a megszokott helyekre jársz vissza.
Én a megszokott helyek, de nagyon kevés van belőle. Tehát én mondjuk Budapesten egy helyet tudok mondani. Nem
ez
fogom,
pedig úgy hívják,
nem fogok mondani.
Én hármat tudok mondani.
Ezek pedig azok, hogy...
És ez is tudom szomorú egyébként, hogy azért, hogyha azt veszük, hogy Pesten rengeteg étterem van, és hogy te egyet tudsz mondani, pedig hármat, ahova bármelyik barátomat nyugodt szívvel beajánlom, hogy menjen el lenni.
Jó, de te is nagyon szigorú vagy. A Dorit, ezt nem tudom.
Nem vagyok szigorú, hanem következetes vagyok.
De mindenki ezt mondja rólad, hogy borzasztó vendég vagy.
Ki mondta ezt?
Hát, hogy nem, én nem tudom.
Na, erre kíváncsi leszek, hogy ki mondja azt, hogy borzasztó
nem vagyok. Borzasztó, most jól kicsit tudod, ez ilyen túlzás volt, költői túlzás, de hogy az van, hogy azt mondják, hogy te azért úgy kekeckedsz, tehát...
Nem,
hogy,
ez is mennyire nem? Furcsa. Képzeld el, hogy
felhúztuk a Józsit.
Nem vagyok felhúzva. Tehát ez is mennyire izgalmas, hogy amikor az embernek elvárásai vannak, hogyha valaki elmegy egy étterembe, ahol drága az étel, akkor lehetnek elvárásai. Ha elmegyek egy olyan étterembe, ahol a főétel 2500 forint, egy mukkot meg se szólalok, még akkor se, hogyha mondjuk egy sült csirkének nem ropog a bőre.
Hát azért az ne haragudj. Hát
viszont, hogyha ott vagyok egy étteremben, ahol a menü mondjuk 60 ezer forint, és kihozza nekem pirosan a sertést, és megkérem, hogy egy kicsit süssen meg, és amíg ő azt mondja nekem a séf, hogy ezt így kell megenni, mert ő így csinálja, akkor arra azt mondom, hogy ne haragudj, akkor én nem fogom megenni. És amikor kijön a számla a végén, akkor levetettem a főételt. És amit meg kellene mindenkinek tanulni, hogy hogyan kérünk. És hogyan kommunikálunk étteremben. Tehát amikor én mondjuk én azt mondom, hogy én szeretném, és az a durva, hogy én tudtam ott, hogy abban az étteremben pirosan adják a sertést, és még az elején elmondtam, hogy nyugodtan süssék meg, mert én úgy szeretem. És akkor ehhez képest kihozzák tudod pirosan, mert a séf azt mondja, én utána pedig levettem, a köretet meghagytam, mert mondtam, hogy ne legyen az, hogy újra kelljen tálni, csak levettem egy kis kuvertányéra, levettem a húst, és odaadtam a felszolgálónak, hogy nyugodtan dobják vissza a roslapra, és nekem az jó lesz. Csak azért, mert én tudom, hogy milyennek kellene lennie, és én el tudom mondani, hogy mit kellene azért tenni, hogy az olyan legyen, mint amilyennek lennie kellene, ezért engem kekesznek tartanak, nem kekesznek művelt.
Meg maximalista vagy, de hát ez teljesen oké.
Műveltnek tartom magam, és hogy az lenne a legfontosabb, hogy ezt a műveltséget én nagyon szépen átadom. csak erre meg nyitottnak kell lenni.
Vajon most miről van szó? Az viszont megtörtént, hogy vannak nagyon jó séfek, név szerint ismerjük a séfeket Magyarországon, érted, azokat, akik kiválóak, úgy, mint a színészeket régen. Tehát ez pontosan. Például egy újítás, vagy ezt nevezhetjük akár forradalomnak is, de hogy valóban miről szól a dolog? Arról, hogy ez az ő művészete, és én ezt én vendégként úgy egyem meg, ahogy ő elképzeli, vagy arról szól, hogy én nekem viszont vendégként van egy ízlésem, legyen az jó vagy rossz, és én, ha beülök valahova és pénzt adok az ételért, akkor ő készítse el úgy, ahogy én szeretem. Tehát, hogy érdekes ez a...
Ez a felvetés.
Ez a libikóka, igen. Hogy tulajdonképpen...
Hát valahogy a kettő elindul, és félúton találkoznak,
ez lenne
nem?
Az igazság. Ez lenne az igazság, mert az, hogy kinek milyen az ízlése, az tényleg szubjektív. De az, hogy mondjuk egy séf tudja azokat az előírásokat, és be tudja tartani, ami mentén, hát amit most beszéltem, például egy csirkét se adunk pirosan. Tehát egy csirkének ki kell fehéredni
jó,
a húsának.
Jó, de mi most mondjuk azt, hogy mondjuk mindent szabályszerűen is jól készít el, de igen. Neki egyfajta karakteres ízlése van, abban az értelemben ő a védjegy, ugye? Uh-huh. Tehát akkor én nekem úgy kell megenni, hogy őt szereti, vagy akkor is mondhatom azt, hogy... Hát, tehát érted, mint egy művészetfogyasztás, hogy egy kép előtt is állhatsz, és mondhatod, hogy még raktam volna bele egy kis pirosat, de hát nyilvánvalóan nem kérem meg, hogy rakjon, hiszen ez az ő művészete.
Erre azt mondom, hogy mondjuk hogy lehetne párhuzamot vonni mondjuk az irodalom és a konyha között.
Például.
Hogy az irodalomban vannak költők, és meg készen vannak a verseik. Leírták őket, megnyomtatásban megjelent, és meg kellett tanulni, memorizálni kellett őket. A konyha is ilyen. Vannak ilyen szabályrendszerek, amit nekünk meg kell tanulni, és nem lehet elrugaszkodni. Ha nem tudom fejből azt a verset, akkor ne mondjam el azt a verset az én éttermembe.
Értem.
És hogy viszont, ami nagyon fontos, ha én vendég vagyok, és bemegyek az étteremben, és én se tudom fejből azt a verset, ne kezdjek el okoskodni. Tehát akkor okoskodhatok, ha én tudom azt a verset szóról szóra.
De nem, hát ez egyszerűbb, ez kaja. Ízlik vagy nem?
Nem, mert az, hogy most...
Ízlik vagy nem, ez a
igen,
vége.
Igen, tehát az, hogy ízlik vagy nem ízlik, én mindig azt szoktam a barátaimnak is mondani, mert azt mondtad, hogy egyébként, hogy a 10 millió szakács országa vagyunk, nem csak. A 10 millió ételkritikus, meg étteremkritikus országa lettünk sajnos.
És meg a barátaim is. Borász, meg szomelier.
Pontosan. Tehát igen. Nekem, ami nagyon tetszik, hogy a barátaim között is nagyon sok olyan van, akivel elmegyünk együtt egy étterembe kikapcsolódni, beszélgetni, és hogy ő mutassa, fitoktassa, hogy ő mennyire ért hozzá, ott mindenki előtt ő elkezd olyan dolgokat mondani, amit én sem mondok. Mert nem azért mentünk oda. Uh-huh. És én akkor mindig meg szoktam jegyezni, hogy miért jöttünk az étterembe, azért, hogy dőljél hátra és maradj csendben, jó étvágyat. Tehát nagyon fontos az, hogy ne azért menjünk étterembe, hogy kritizáljunk egy éttermet, viszont, ha mondjuk olyan a kiszolgálás, vagy olyan az étel, akkor azt nyugodtan tegyük szóvá, kedvesen, illedelmesen. És a másik, amit egyébként, aki mondta esetleg azt, hogy én kekec vagyok, uh-huh. A kekec az egyébként jó, mert nem hőbörgő vagyok, hanem kekec. Lehet, hogy még azt is mondom, hogy szívesen felveszem ezt a kekec szót, aha, mert ahogy mi most itt hárman beszélgetünk, ezzel a stílussal, ezzel a hangnemmel beszélek. És mindig elmondom tárgyilagosan, hogy az adott helyzetben nekem mi a gondom. És hogy ez is tök furcsa, hogy amikor mi dolgozunk a kollégáimmal, nem probléma van, hanem helyzet. És én például az étteremben is azt mondom el, hogy most ez a helyzet, mi a megoldás? És sokszor egyébként én ajánlom föl ő helyett, akár a felszolgáló, vagy a séf helyett, hogy mi lenne a megoldás, mert ő abban a helyzetben lefagy. Mert nincs hozzászokva. A másik kedvencem az egy 10 évvel, ez a 8 évvel ezelőtti történet, Mátrában voltunk, megint a strapacska, mert szeretem a strapacskát, kihozzák a szürke színű strapacskát. És képzeljétek el, hogy azt mondja a felszolgáló, hogy de neki ennek kell lennie. Nem, 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 nem. És most aki hallgatja a műsort, nyugodjon meg, dőljön hátra, egy strapacskának nem kell szürkének lennie.
És miért szürke?
Több dolog lehet. Az egyik az, hogy nem főtt meg rendesen. Tehát úgy szokták általában a strapacskát étteremben készíteni, hogy megfőznek előre egy nagyobb adagot, visszahűtik, és utána pedig, amikor bekéri a vendég, akkor visszamelegítik, vagy mikróban, vagy normálisabb helyen, sütőben, vagy serpenyőben.
Megmikrózzák.
Pontosan. És az az egyik, hogy például megfőzik a strapacskát, és nem hűtik kellően vissza. Vagy a másik, hogy amikor lereszelik a krumplit, akkor sokáig hagyják állni, és tényleg, attól szürkül be a keményítő, és nem is barnul, mert még egy barna az még szép is lenne, de szürke. Igen. És akkor amikor megjegyeztem, amikor kihozták a strapacskát, megkérdeztem a felszolgálót, hogy van esetleg a strapacskából világosabb színű. És azt mondta, hogy mire gondolok? Hát mondom, hogy ami nem szürke. És akkor mondta, hogy mert mi a bajom a szürke strapacskában, mert nekem ilyennek kell lennie, és akkor a kedvencem, és ezt szerintem ezt a hallgatók közül mindenki hallotta már ezt a mondatot, 10 éve így adjuk, senki nem jegyezte meg, hogy ez így nem jó. És ugye erre szoktam mindig mondani, hogy azért, mert valamit szarul adunk 10 éven keresztül, nem jelenti, hogy jó.
De ezt kimondtad ott is hangosan?
Persze.
Ez ugyanúgy.
Tehát, kekec vagy.
Nem vagyok kekec.
Nem kekec. Egyébként szerintem egy nagyon fontos kérdéskörre, majd mindjárt rátérünk, hogy akkor aki nem séf, az hogy tudja a saját... meddig jogos a saját igazodat képviselni,
hogy hogyan. Nem kell séfnek lenni. Tehát például, most megint visszahúzzuk
de
ezt várjál, a...
Még bocsánat egy történetet, akkor én is azért közben szúrok, ugyanez a kategória. Fagyik a hely, rajta tejszínhab, savanyú a tejszínhab. Visszaküldöm, hogy ez romlott sajnos, és hogy lehetne ez valamit csinálni, hogy ezt orvosoljuk ezt a helyzetet. Majd kijön a pincér, és azt mondja, hogy ezt megkóstoltuk, és nem romlott.
Erre mit lehet mondani? Tényleg?
Ez a kedvencem.
És akkor én erre tényleg lefagytam.
Hát erre viszont azt kell mondani, hogy ha már ön megette a fagylalt kertemet, akkor ön fizesse ki, és akkor én ezt nem rendezem.
Jó.
Nem. Tudom, mi a furcsa? Amit még,
de
még imádok.
Én nem is értem ezt a fajta hozzáállást.
Rengeteg ilyen van. És képzeld, hogy ez még mai napig él az éttermekben, hogy azt mondja a tulaj, vagy azt mondja a szakács,
nem,
hogy
van,
ő megkóstolta, hogy ez így jó. És hogy nagyon és nehéz, és ezzel nem kell vitatkozni. Tehát, hogy na most akkor erre most visszakanyarodunk hozzá, de Dóri, hogy nagyon szubjektív az, hogy kinek milyen az ízlése, és például van olyan kollégám, nem nekem kollégám, hanem a szakmában kollégám, akivel egyszer együtt zsűriztünk, és elvitték mögöttünk a zsűrizendő ételt, és érezted, hogy romlott a hús.
Júj.
És nem vették észre. Nekem ez a sokkoló, hogy egy nagy versenyen volt ez, és a 12 kollégából ketten belekóstoltak. Úgyhogy a többi mindenki érezte, hogy romlott. Tehát amikor egy húsnak savanyú a szaga, meg kicsit ilyen füllet állott, és nem úgy volt romlott, hogy már teljesen...
A másik kettő biztos covidos volt.
Ó,
akkor
persze.
Nem lehet
érezni. Te mindenkit véd. Te vagy az ördög ügyvédje.
Nem. Viszont erről szóval volt neked...
Neki nagy szíve van, és nem
akarod. Egyébként én sem szeretnék senkit se bántani, és ne vegye magára, de tényleg ezeket tisztába kell tenni. És akkor, hogy most beszéltük azt, hogy sétnek kell lenni.
Hogy meddig mehet el mondjuk ebbe a helyzetben, én akkor azt mondom, oké, azt mondtad volna, hogy akkor fizesse ki, hogyha már beleállt. Oké, de nekem az a legnagyobb problémám, velem nem szeretnek a barátaim és a rokonaim étterembe járni, mert én visszaküldöm azt az ételt, ami romlott, és nem azt a fajta ételt, amire azt gondolom, hogy nem üti meg az én ízlésemet, hanem ami kikezdhető. És akkor
mondani.
Igen, és akkor itt van ahogy az, hogy miért én érzem magam kellemetlenül.
Igen.
Azért, mert attól, tudod, hogy bosszuljon. Azért érzed.
De mi a furcsa?
Azért, mert tudod, hogy
én nem érzem magam kellemetlen, az a baj, hogy a baráti társaságom kellemetlenül érzi magát. Tehát, hogy nem ez az általános, hogy egy szolgáltatásért, amiért fizetek,
azt, amit
szeretném, ez ugyanolyan, mint én felmegyek a színpadra és hamisan énekelek, akkor nyugodtan visszakérhetik a jegyet.
De sose szoktál hamisan énekelni. Sose
szokták visszakérni.
De hogy most visszamenve megint erre a költő és a vers dolgára, hogy nem kell neked ahhoz költőnek vagy írónak lenni, hogy mondjuk elolvasol egy verset, akkor azt utána megtanulod és tud. Tehát nem kell szakásnak lenni, vagy séfnek lenni ahhoz, hogy az ember tudja azt, viszont hogyha valaki rendszeresen főz, és tudja, hogy mi a jó, akkor mint hogy te is mondod, hogy tudod azt, hogy milyen az, amikor savanyú egy tejszín, akkor azt nyugodtan meg lehet jegyezni. És akkor most, ahogy itt hárman beszélgetünk, döbbenek rá, hogy mi miatt van az, hogy kellemetlenül érzi magát az ember, amikor akár megjegyzi, vagy akár a másik oldal megkapja ezt az információt, hogy mindenki ezt személyes bántásnak veszi. Tehát ezt felejtsük el, ezt engedjük el, ez nem személyes.
Nem.
Nekem is volt például olyan szituáció.
De csak egyszer.
Lehet, hogy többször is, hogy de mondjuk hogy az nem ment ki vendégnek. Tehát, hogy úgy szokott lenni, hogy amikor mit tud elkezdünk tálalni, és már majdnem megy ki, akkor mindig van egy kontroll. Tehát, hogy a kollégáim közül mindenki ránéz arra, hogy mi van. És akkor pont volt egy olyan szituáció, hogy uborka. Etetes uborka, mert azért nem mindent csinálunk mi saját magunk. És egy jó minőségű, frankó uborka elkezdtük kitenni, és tudod, kóstolom, és basszus, ez penészes. Tehát ilyen penész íze van a most vásárolt, és egy év múlva, vagy két év múlva lejáró uborkának. És elkezdtük megkóstolni, és az összes az volt. És most hirtelen eszembe jut egy másik szituáció.
De nem ment ki az étel.
Persze, gyorsan lekapkodtuk, és akkor nem adtuk ki. Tehát, hogy ez is tök fontos, hogy például a szakácsoknak mindig azt szoktam mondani, hogyha nem vagy megelégedve, akkor inkább abba a szituációban menj, mert hogy föl van írva az étlapra, de nem adott ki, mint hogy kiadsz egy olyat, ami tönkreteszi az egész ételt. Tehát ez is nagyon fontos, ez meg a szakácsnak, ez meg az ő teritorium, hogy most az ő hogy dönt. Én inkább azt mondom, hogy legyen abból konfliktus, hogy rajta van a menün, nem adjuk ki, mint hogy egy rossz dolgot kiadjak. És bármikor megtörténhet, pláne, ahol mondjuk magas a hőfok a konyhában nyáron, megsavanyodik egy zöldség, tönkre megy, akkor inkább azt tegyük a hűtőbe, ne rakjuk rá, de őrizzük meg az ételnek a minőségét.
De azzal adósak maradunk a zene utára, ugye hírek utára, hogy mit kell csinálni, hogy tudatos fogyasztók legyünk az étterembe, mert most azért sok elrettentő példát hallottatok tőlünk, és természetesen vendégünktől, Bernát József séftől, de hogyha maradtok velünk, akkor további titkokra fog fény derülni.
Legyen kedves, mindenki hozzon papírt, ceruzát.
Egy kanalat, egy illát.
Igen.